Talán eladtátok gabonáért a fiamat? Kérdezte az öreg. Korán sem. De hoztunk gabonát, ahogy urunk látja. Bőven gabonát. Minden esetre egy időre bőven, és igen jó minőségűt, búzát és elsőrendű árpát alsó Egyiptomból, úgyhogy meg lesznek áldozati cipóid. Ez az első, amit jelentünk neked. És mi a második? A második talán furcsán hangzik, még csodálatosnak is lehetne nevezni, sőt, ha úgy akarod, rendkívülinek. De mégis úgy gondoltuk, hogy örömödre fog szolgálni. Ezt a jó gabonát ingyen kaptuk. Vagy helyesebben nem nyomban ingyen, megfizettünk érte, és pénzünk hajszál pontos egyensúlyban volt az ország súlymértékével. De amikor először megpihentünk, izsakhár ráakadt a vétel árra abrakos zsákjában, és íme valamennyien ráakadtunk, úgyhogy elhoztuk az árut, és tetejébe még a pénzt is, amiért helyeslésedre számítunk. Csak fiamat, Simeont nem hoztátok vissza. Szinte bizonyos, hogy elcseréltétek közönséges élelemért. Hova gondol a mi úrunk már másodszor? Nem vagyunk mi ilyen üzletekre kapható férfiak. De nem ülnénk le itt veled, hogy nyugalommal megnyugtassunk testvérünk sorsa felől, miután némi aranyló szemet pergettünk tenyeredbe próbaként, és megmutattuk a pénzt is, hogy lásd, arany meg ezüst egyként megvan. Azt kívánom, hogy nyomban számoljatok be Simeon fiam sorsáról, mondotta. Leültek körben vele meg Benyáminnal együtt, és beszámoltak, miként különítették el őket az ország sorompóinál, és hogyan irányították Memphibe, a zsúfoltan nyüzsgő városba. Miként vezették őket talapzaton nyugvó emberállatok sorai közt a nagy üzletpalotába, egy lenyűgöző szépségű terembes ama férfiú színe elé, aki annak a földnek ura és fáraóhoz hasonló, nevezetesen a vásártartó termébe, aki elé járul a világ, egy különös fából faragott férfiú elé, akit a nagyság elkényeztetett, kedves, de bogaras is. Hogyan hajlongtak és hajbókoltak e férfiú fáraó barátja kenyéradó előtt, és mind kérték meg az üzletkötésre, és hogyan mutatkozott ő kétarcúnak, barátságosnak és mogorvának, amennyiben részint szívélyesen beszélt velük, másrészt hirtelen igen keményen, és azt állította, amit szinte alig lehet megismételni, hogy tudnilik, kémek ők, akik azért jöttek, hogy az ország titkos gyengéit kifürkészék. Ők, mind a 10 becsületben megőszült férfiak. És ekkora szívük azt sugallta nekik, mondják meg, kik is ők valójában, mind egyetlen tiszteletre méltó férfiú fiai, egy Kánaán országából való istenbaráté. És hogy ők tulajdonképpen a valóságban nem 10, hanem 12 volnának testvérek, egyikük ugyanis már régóta nincs meg, a legifjabbik pedig otthon van atyuknál. És miként nem akarta nekik ez a férfiú az országura elhinni, hogy atyuk még él, csak annak okából, hogy ők maguk már nem éppen a legifjabbak. Kétszer is bizonygatni kellett neki, mert Egyiptom országában nyilván nem ismernek oly hosszú életet, mint amilyenben az ő kedves uruknak része van. Ott általában nyilván gyorsan elpusztulnak az emberek az utálatos kicsapongások következtében. Elég! Szólt az öreg. Hol van az én Simeon fiam? Arra is rátérnek, majd válaszolták. Nyomban, vagy legalábbis igen hamar. Ugyanis előbb, még akárhogyan is, de egy másikukra kell, hogy rátérjenek, és csak az akár, hogy óhajtásuk és javaslatuk szerint nem indult velük útnak mindjárt, ez esetben ugyanis most minden bizonnyal teljes számban tértek volna vissza. Mert mindjárt kéznél lett volna a tanú, akit ama férfiú gyanakvásában követelt tőlük. Mert hát hiába, nem engedett a rögeszméjéből, hogy ők szaglászni jöttek oda, sem el nem hitte puszta szavukra, amit tiszteletre méltó származásukról elmondottak, hanem ártatlanságuk bizonyítékául azt kívánt, hogy állítsák színe elé a legifjabbat, mert ha nem, hát kémeknek tartja őket. Vezessetek hozzá, mondotta Benjamin, és nevetett. Kíváncsi vagyok erre a kíváncsi férfira. Elhallgass, Benoni, utasította rendre Jákob szigorúan, és ne fecsegj gyerekesen össze-vissza mindent. Talán bizony a magadfajta vakarcs is már beleavatkozik egy ilyen tanácskozásba. Még mindig nem hallottam semmit Simeon fiam sorsáról. De bizony hallottál, válaszolták. Ha akarnád, uram, és nem kényszerítenél bennünket, hogy mindent kínos nyíltsággal kimondjunk, akkor már tudhatnád, hogy mi van vele. Mert hiszen világos, úgymond, hogy ilyen gyanúval terhelten és ebben a helyzetben nem utazhattak el egyszerűen, mégpedig gabonástul. Kezest kellett állítaniuk. Az a férfiú eredetileg valamennyiüket ott akarta fogni, és csak egyiküket hazaküldeni, hogy ezt gondoskodjék tisztázásukról. De ügyességükkel és meggyőző tehetségükkel sikerült elérniük, hogy ama férfiú megváltoztassa elhatározását, csak egyet tartson ott Simeont, őket pedig hagyja hazatérni az élelemmel. Így hát, testvéretek, az én Simeon fiam az egyiptomi dologházba került, mint kezes rabszolga, szólt az öreg fenyegetően tompított hangon. Az ország urának jóságos nyugodt háznagya felelték, megígérte nekik, hogy a túszként visszatartottnak a körülményekhez képest kényelmes lesz az élete, és csak átmenetileg marad megkötözve. Most már jobban tudom, mint valaha, mondotta az öreg. Miért eresztettelek olyan nehezen útnak? Előbb a fülemet rágtátok, hogy Egyiptomba szeretnétek menni, és amikor végre beleegyeztem, engedélyemmel úgy éltetek, hogy nem teljes számban tértetek vissza, és a legjobbat közületek a kényúr körmei közt hagytátok. Nem mindig szóltál Simeonról ilyen dicsérettel. Egek, ura! Kiáltott fel Jákob a magasságba. Azzal vádolnak engem, hogy le a második fiához, a harcias hőshöz ne lettem volna jó szívvel és megértéssel. Olyan arcot vágnak, mintha én adtam volna el őt egy meszely lisztért, és áldoztam volna fel Leviatán bendőjének kicsinyeik élelme fejébe. Én, és nem ők. Mennyire meg kell köszönnöm neked, hogy legalább megkeményítetted a szívemet rohamukkal szemben, és megszilárdítottál szeszélyük ellen, amellyel 11-et magukkal akartak útra kelni, és a legifjabbat magukkal vinni. Képesek lettek volna visszatérni nélküle, és így felelni nékem, úgyse volt ő neked olyan nagyon a szívedhez nőve. Ellenkezőleg, atyánk, ha 11-et magunkkal indultunk volna útnak, és a legifjabb is velünk van, úgyhogy ama férfiú színe elé állíthattunk volna ki az ország ura, mivel hogy őt követelte, akkor már valamennyien hazatértünk volna. De nincsen veszve semmi, hiszen csak el kell vinnünk Benjámint, és ama férfiúnak, fáraó vásártartójának színe elé állítanunk, ott a kenyéradó termében, és Simeon már ki is szabadul, és akkor visszatér hozzád mind a kettő, a gyermek meg a hős is. Más szóval, ha? Miután Simeont már elkótya vetjeltétek, most még Benjámint is ki akarjátok tépni kezemből, és odavinni, ahol Simeon van? Ez csak ama férfiú bogara kedvéért akarjuk, hogy tisztázzuk magunkat, és a tanúval kiszabadítsuk a túszt. Hát, ti farkas lelkűek! Elraboljátok tőlem gyermekeimet, és minden gondolatotok akörül forog, hogy mint tizedelhetnétek meg Izraelt. József nincsen, Simeon sincsen. Benjamint is elviszitek, amit ti főztök, azt én egyem meg, és mindez engem ér. Nem, uram, nem helyesen írod le a dolgokat, nem akarjuk mi Benjamint Simeon tetejébe odaadni, hanem mind a kettőjüket vissza akarjuk neked hozni pusztán azzal, hogy a legifjabbat ama férfiú színe elé állítjuk, hogy ilyenképpen megtudja, igaz járatban vagyunk. Tisztelettel kérünk, hadd keljen útra velünk Benjamin, hogy kiválthassuk Simeont, és Izrael ismét teljes számban lehessen együtt.
Teljes számban? És hol van József?
Világos beszéddel követelitek, hogy ezt a fiút itt József útjára küldjem. Elutasítom a kérést. Ekkor a legidősebbikből, Rubenből, mint forró víz budjant ki a szó, mondván: Atyám, most hallgass meg engem. Csupán csak rám hallgass, aki mindezek feje vagyok. Ugyanis ne velük bocsásd útra a fiút, hanem csak velem. Történjék velem akármi, ha nem hozom vissza néked. Folytsd meg mind a két fiamat, Kánokot és Pallut, ha nem hozom vissza néked. Folytsd meg őket, mondom, szemem láttára, saját kezeddel, és a szemem se fog megrebbenni, ha nem tartom meg szavam, és nem teljesítem, amit ígértem.
Na csak, zúdulj neki, mint a vízár,
válaszolta Jákob.
Hol voltál akkor, amikor a vatkan letiporta a szépségest? Tám meg tudtad védeni Józsefet?
Mi aztom lesz a fiaidból? Öldöklő angyal vagyok-e tán, hogy megfojtsam őket? És még tulajdon kezemmel tizedeljem Izraelt?
Változatlanul elutasítom kéréseteket, hogy az én fiam menjen le oda veletek, mert az ő bátyja megholt, és ő maga maradt meg nekem.
Ha veszedelem érné őt az úton, akkor a világ elé tárulna, hogy ősz fejemet búba borítva bocsátjátok le a koporsóba. Összeszorított ajakkal tekintettek most egymásra. Ez aztán kedves volt, hogy Benyámint az ő fiának nevezte, nem az ő testvérüknek, és azt mondta róla, csak ő maga maradt meg neki.
És Simeon, a te hősöd? Kérdezték. Itt fogok ülni magamban, válaszolta Jákob, és bánkódom majd érte. Most mehettek.
Gyermeki köszönetünk a beszélgetésért és az elbocsáttatásért, mondották, és eltávoztak. Benyámin is velük tartott, és megsimogatta egyikük másikuk karját. Ne vegyétek szívetekre, amit mondott, kérlelte őket. És ne keseredjetek el méltósággal teljes lelke ellen. Azt hiszitek, tehát jól esik nekem, és büszkélkedem azzal, hogy az ő fiának nevezett, aki maga maradt meg neki, és hogy nem enged el az útra veletek. Hiszen tudom, sosem bocsátja meg nekem, hogy Rákhel életébe került az életem, és szomorú oltalom az, melynek árnyékában múlnak a napjaim. Emlékezzetek csak, mi sok időre volt szüksége, míg legyőzte önmagát, és megengedte, hogy útra keljetek nélkülem. És lássátok be ebből, milyen drágák vagytok neki. Most megint csak némi időre van szükség, hogy engedjen és elküldjön engem veletek ama férfiúhoz, mert nem hagyja testvérünket a pogányok kezében. Nem tűrheti, hogy ott maradjon, és azon felül ugyan meddig tart majd az élelem, amelyet ti, okosak, ott alant ingyen kaptatok. Na, hát csak fel a fejjel. Én a kicsi mégiscsak hozzájutok majd ehhez az utazáshoz. De most meséljetek nekem még egy keveset arról a vásártartóról, ott arról a hatalmasról, aki olyan csúnyán megvádolt benneteket, és oly bogarasan követelte a legifjabbat. Bizony szinte büszkélkedhetnék azzal, hogy mindenáról látni akar, és engem követel tanúnak. Vajon mi ütött belé? Azt mondjátok, az alsó országbeliek legfelső ura, és valamennyiük fölé emelték őt. Milyen a külseje, és milyen a beszéde? Nem csoda, kíváncsi vagyok arra a férfiúra, aki olyan kíváncsi reám. Jákob tusakodik a Jabbok partján. Valóban, ugyan mit is számít egy év ebben a történetben? És ugyan kizsugorgatná idejét és türelmét, ha e történetről van szó. József bírta türelemmel, és azon felül élnie is kellett, és államférfiúi és kereskedői vezérszerepét is kellett játszania Egyiptomban. Akárhogy is, de türelemmel kellett lenniük a testvéreknek is Jákob csökönyössége iránt, és ugyanígy viselkedett Benyámin is, amikor leküzdötte kíváncsiságát, amelyet az út és a kíváncsi vásártartó iránt táplált. Valamennyiük közül a mi dolgunk a legkönnyebb.
Nem éppen azért, mert már tudjuk, miként történt mindez. Ezzel inkább hátrányban vagyunk a történet résztvevőivel szemben, akik mindent a saját bőrükön tapasztaltak. Mert kíváncsiságot kell teremtenünk az életre ott, ahol tulajdonképpen ez nem is lehetséges. Viszont az az előnyünk velük szemben, hogy az időmértéke a mi kezünkben van, és nyújthatjuk vagy rövidíthetjük tetszésünk szerint. Nekünk nem kell a várakozás évét valamennyi hétköznapjával elszenvednünk, mint ahogy Jákobnak kellett a 7 évet Mezopotámiában. Ahogy az elbeszélés ajkunkról pereg, egyszerűen azt mondhatjuk, elmúlt 1 év, és íme már is elröppent. És Jákob megpuhult. Mert hiszen általánosan ismert dolog, hogy annak idején még sokáig nem került sor a vizek dolgára, és az aszály továbbra is nyomasztóan nehezedett a történetünk színhelyét alkotó országokra. Hogy miféle ördöngős sorozatok fordulnak elő a világban. És ugyan mit törődik a véletlen, amely egyébként a változást kedveli, és a jó meg a rossz közt szeret oda-vissza ugrándozni, ugyan mit törődik vele, hogy egyszerre csak mintha megbolondulna, démoni kacajjal mindig hajszálra azonos dolgokat teremt meg, egyiket a másik után. Végül mégiscsak változásba kell átcsapnia, különben önmagát szüntetné meg, ha mindig ugyanúgy folytatódnék a dolog. De milyen bolondságokra képes? És hogy kétszer is megismétli, az bizony nem ritkaság, ha az ember elég nagy számokból válogatja ki a példákat. A tenger és a Nílus forrásánál elterülő Szerecsen országbeli Alpok között történő felhőközlekedés magyarázatával őszintén szólva csak annyit magyaráztunk meg, hogy miként is történt mindez, de azt nem, hogy miért. Mert a dolog miértjét senki sem tudja a végső okokig visszavezetni. Valamennyi történés okaival úgy vagyunk, mint a tengerparti fővény kulisszákkal. Az egyik mögött mindig egy másik emelkedik, és az a fővény kulissza, amelynél megpihenhetnénk, a végtelenben van. A kenyéradó nem dagadt és nem áradt ki, mert odafönn a Szerecsenek országában nem esett az eső. Azért nem esett, mert Kánaán földjén sem volt csapadék, ennek pedig az volt az oka, hogy a tenger nem szült felhőket, mégpedig 7, de legalábbis 5 hosszú évig. Miért? Ennek felsőbbrendű okai vannak, ami már a kozmoszba és a csillagok világába vezet, amelyek földünk szél és időjárását kétségtelenül szabályozzák. Ilyenek például a napfoltok, ez aztán alaposan távol eső ok. De hogy még a nap sem a végső és a legmagasabb az okok közül, azt minden gyerek tudja, és ha már Ábrahám sem volt hajlandó imádni, mint a legvégső okot, akkor nekünk bizony szégyenkeznünk kellene, ha megállnánk a napnál. Vannak a világ mindenségben olyan fölé rendeltségek, melyek a nap királyi nyugalmi helyzetét alárendelt mozgássá oldják fel, és felületének annyira befolyásos foltjai maguk is nagy kérdőjelet jelentenek, amelyről nem tehető fel, hogy a számunkra megnyugvást adó végső ok ama fölé rendelt, vagy még az azok fölébe is rendelt rendszerekben gyökereznék. A végső ok nyilván oly messzeségben nyugszik vagy trónol, amely már ismét közelség, mert benne távol és közel ok és okozat egyek. Ez ott van, ahol önmagunkra találunk, amikor elvesztjük önmagunkat, és ahol olyan gondviselést sejtünk, mely céljai érdekében olykor még áldozati cipóiról is lemond. Aszály és ínség nehezedett az országra, és nem is tartott egy teljes körforgásba sem, mire Jákob megpuhult. Az élelem, amelyet fiai örvendetes titokzatos módon ingyen szereztek be, elfogyott. Ennyi fő számára nem jelentett túl sokat, és új kenyeret az országban drága pénzért sem lehetett kapni. Így Izrael az előző évinél néhány hónappal hamarabb kezdett abba a beszélgetésbe, amelyre a testvérek már vártak. Mit gondoltok? Mondotta. Nem tátunk valami ellentmondás és értelmetlenség vagyonom között, melyet megőriztem és gyarapítottam, amióta csak letörtem Lábán birodalmának beporosodott reteszeit, és e viszontagságok között, hogy már ismét fogytán van a vetőmagunk és a tésztánk, és a gyermekeink ismét kenyérért csíránkoznak. Bizony-bizony vélték. Most ilyen időket él az ember. Különös idők ezek, mondotta Jákob, amikor az embernek felnőtt fiai vannak, méghozzá egy egész csapat, és nem fukarkodott, amikor Isten segítségével nemzette őket magának, azok meg csak ülnek a fenekükön, és meg sem mozdulnak, hogy szembeszálljanak az ínséggel. Ezt csak úgy mondod, atyánk, de hát mit csináljunk? Mit csináljatok? Egyiptomban gabonavásár van, ahogy több oldalról hallom. Mi történnék, ha lenne bátorságotok ehhez az úthoz, és levonulnátok, hogy egy kevés eleséget vásároljatok? Az rendben volna, atyánk, mi már utaznánk is, de nem veszed tekintetbe, hogy ama férfiú ott alant, mit kötött erősen lelkünkre Benyámint illetően. Hogy nem kerülhetünk színe elé, ha testvérünk, a legifjabb nincs velünk, akit akkor igazmondásunk jelképeként nem tudtunk megmutatni. Az a férfi úgy látszik csillagjós. Azt mondta, hogy 12-ünk közül egyet a nap rejt el, nem pedig kettőnket egyszerre. És hogy a 11-et színe elé kell állítanunk, különben ránk se néz többé. Add velünk Benyámint, és akkor megyünk. Jákob sóhajtott. Tudtam, mondta, ez lesz a vége. És majd ismét kínoztok engem a gyermekért. És hangosan szidalmazta őket. Ti boldogtalanok, ti meggondolatlanok. Kellett fecsegnetek, és pletykálkodnotok ama férfiú előtt. Könnyelműen kiteregetnetek életkörülményeiteket, hogy most már tudja, van még egy öcsétek, az én fiam, és most követelhesse őt. Ha pletykálkodás nélkül tisztességgel az üzletkötésnél maradtatok volna, akkor nem is tudna Benyáminról, és nem követelhetné áldozati cipóim lisztjéért lelkemből lelkedzett magzatomat vételárként. Megérdemelnétek, hogy mindnyájatokat megátkozzalak. Ne tedd ezt, urunk, szólt Júda. Hát mi lesz akkor Izraellel? Inkább gondold meg, milyen bajban voltunk, és hogyan kényszerültünk, hogy tiszta vizet öntsünk a poharába, mint hogy gyanújával ránk támadott és kihallgatott nemzetségünk felől. Mert ilyen részletesen hallgatott ki bennünket, és tudni akarta, éle még atyátok, van-e még testvéretek, egészséges-e atyátok. És amikor azt feleltük neki, hogy nem vagy olyan egészséges, amilyennek lenned kellene, hangosan szidott bennünket, és haragudott ránk, hogy idáig hagytuk jutni a dolgot. Ümmögött Jákob, és szakállát simogatta. Szigorúsága, folytatta Júda, megriasztott bennünket, és részvéte elfogódottá tett. Hát bizony nem csekéség, ha az ember iránt csak úgy részvéttel van egy világhatalmasa, akitől az ember abban a pillanatban függ. Ez bizony nyílt szívűvé és közlékennyé teszi az embert, ha nem is pletykálkodik. És hogyan is láthatták volna előre, kérdezte még Jehuda, hogy ama férfiú nyomban követelni fogja testvérüket, és meghagyja nekik, hozzátok ide! Ő volt az, a sokat próbált, aki aznap a szót vitte. Így állapodtak meg egymás között arra az esetre, ha Jákob jelét adná annak, hogy megpuhult, mert Rubent, aki igen ügyetlenül és inkább ízléstelenül nekizúdult, mondván, hogy Jákob megfojthatja mind a két fiát, már elutasította, és Lévit, akit ugyan Iker testvérének elvesztése mélyen érintett, és azóta szinte csak fél ember volt, Sékem miatt nem állíthatták szószólójuknak. Júda viszont kitűnően beszélt, férfias melegséggel és meggyőzően. Izrael, mondotta, végy erőt magadon, még ha hajnalig kellene is magaddal tusakodnod, mint egykorom a másikkal. Most a jabbók órája ütött, s bár úgy kerülnél ki belőle, mint Isten hőse. Lásd be, hogy az a férfi ott alant hajthatatlan. Ha Benyámin nem jön velünk, nem kerülünk a színe elé, és Lea harmadik fiát elnyeli a dologház, kenyérről meg szó sem lehet akkor. Én a te oroszlánod tudom, milyen keserves számodra, hogy útra enged velünk Rákhel zálogát azért, mert ő mindig legyen otthon, és különösképpen, hogy velünk engedd az iszap és a halott istenek országába. Abban a férfiúban, az ország urában sem bízol nyilván, és az a gyanút, hogy lépre akar csalni bennünket, és hogy sem a legifjabbat, sem a túszt nem bocsátja vissza, és talán egyikünket sem. De én azt mondom néked, én, aki ismerem az embereket, és nem sok jót várok, sem a hatalmasaktól, sem az alacsony sorsúaktól, nem ilyen az a férfiú. És megismertem őt annyira, hogy tudom, és a kezemet tűzbe teszem érte, nem szándékozik az a férfi minket lépre csalni. Különös ember ugyan, és valami nincs rendjén vele, de ugyanakkor megnyerő is, és ha sokban téved is, mégsem hamis.